नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् हतदिक énekéből olvasunk 13. fejezetben a 8. vers következik. Fejezet címe a tökéletes ember viselkedése. Nasishyananubadnita
Grantanaivabhyasidbahum
Navakyam upayunjita Narambanarabhetkvachit Nasishyananubadnita Grantanaivabhyasidbahum Isteni kegyelmet, hogy a fordítása. Egy szanyászinak Nem szabad anyagi nyerességgel csábítani az embereket, hogy sok tanítványa legyen, nem szabad fölöslegesen sok könyvet elolvasnia, valamint nem szabad abból élnie, hogy előadásokat tart. Sohasem szabad arra törekednie, hogy szükségtelenül gyarapítsa anyagi gazdagságát. Kérlek, mondjuk együtt. Egy szannyászinak. Nem szabad anyagi nyerességgel csábítani az embereket.
Nem szabad anyagi nyerességgel csábítani az embereket.
Hogy sok tanítványa legyen. Nem szabad fölöslegesen sok könyvet elolvasnia.
Nem szabad fölöslegesen sok könyvet elolvasnia.
Valamint nem szabad abból élnie, hogy előadásokat tart. Sohasem szabad arra törekednie, hogy szükségtelenül gyarapítsa anyagi gazdagságát. Köszönöm szépen. Srila Prabhupád magyarázata. A magukat szvámiknak és jogiknak nevező emberek általában anyagi haszonnal kecsegtetik az embereket, és így szereznek tanítványokat. Számtalan olyan úgynevezett guru van, aki azzal az ígérettel csábítja a tanítványokat, hogy kigyógyítja őket betegségükből, vagy hogy aranyat varázsol, s így gazdaggá teszi őket. Ezek a hasznot ígérő csábítások az ostoba embereknek szólnak. Egy szanyászinak tilos efféle anyagi csábítással tanítványokat toboroznia. Előfordul, hogy egy szanyászi azzal, hogy sok-sok fölösleges templomot és kolostort épít, az anyagi gazdagság bűvöletébe kerül. El kell kerülnünk az ilyen törekvéseket. Templomokat és kolostorokat azért kell építenünk, hogy ott a lelki tudatot, a Krisna tudatot prédikáljuk, s nem azért, hogy ingyen szállást biztosítsunk azoknak, akik sem anyagi, sem lelki téren nem képesek semmire. Ezeken a helyeken szigorú korlátokat kell szabnunk, hogy ne válhassanak őrült emberek haszontalan klubjává. A Krisna tudatos mozgalomban mi szívesen látunk mindenkit, aki hajlandó legalább a mozgalom szabályozó elveit betartani, azaz nem eltiltott nemi életet, nem iszik alkoholt és nem iszik kábítószereket, nem eszik húst, valamint nem játszik szerencsejátékot. Szigorúan meg kell tiltani, hogy a templomokban és kolostorokban nem kívánatos, kerülendő, őrült emberek gyűjjenek össze. Kizárólag bakták életnek a helyeken, akiknek komoly vágyuk, hogy lelki fejlődést érjenek el a Krisna tudatban. Srila Viswanatha Chakravarti Thakur az áramban szót Madhádi Vyapáran értelemben magyarázza, ami annyit jelent, mint törekedni arra, hogy az ember templomokat és kolostorokat építsen. A szanyászi legfőbb feladata az, hogy a Krisna tudatot prédikálja, de ha Krisna kegyéből lehetőséget kap rá, építhet templomokat és kolostorokat, hogy meredéket nyújtson a Krisna tudat komoly tanulmányozói számára. Másképp azonban nincs szükség templomokra és kolostorokra.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Mukham Kuruti Vachana Pramukham Kayate Vrimat Kripata Mahamudu Shri Vrindatara Még egyszer a vers. Egy szanyászinak nem szabad anyagi nyerességgel csábítani az embereket, hogy sok tanítványa legyen, nem szabad fölöslegesen sok könyvet elolvasnia, valamint nem szabad abból élnie, hogy előadásokat tart. Sosem szabad arra törekednie, hogy szükségtelenül gyarapítsa anyagi gazdagságát. Ugye már itt lassan egy hete beszélünk arról, hogy mik a szanyászinak a kötelességei, hogy mik azok az elvek, amik a szanyásziknak az életét meghatározzák, vagy meg kéne, hogy határozzák. És ugye beszéltünk néhány nappal ezelőtt arról, hogy amikor olvassuk ezeket a kijelentéseket a Szentírásban, akkor mindig az elvet kell megragadni. Mert ugye különböző korszakokban a gyakorlat az más lehet. És amikor ugye volt erről szó, hogy akkor szanyászik mesztenőri elnek ilyen dolgok, akkor ezt megbeszéltük, hogy ez csak az elv, hogy az egyszerűség az mennyire fontos, de hogy nyilván akkor helyidő körülmény szerint alkalmazzuk. Ez a vers, ez jobban olyan elvekről beszél, amik a mai korban is alkalmazhatók, és Prabhupád itt a magyarázatban, ami egy elég erős magyarázat, azt hiszem, akkor eléggé kitér arra, hogy egy szanyászi hogyan ne gyarapítsa szükségtelenül az anyagi gazdagságát. Ugye mindig az a kérdés, hogy mi a motiváció. Egy szanyászinak lehet pénz, ugye van ez a híres történet, hogy Prabhupada, azt hiszem, a Kumbh Mélán volt, és akkor ott volt egy ilyen nagy misztikus jogi, aki úgy fényképeztette magát, hogy így nyújtják neki a pénzt, és akkor ő csak így csinál, így nem kéri, köszönjük szépen. És akkor, amikor Prabhupádnak ezt mondták, akkor Prabhupád mondta, hogy rólam csináltak olyan fényképet, amikor így csinálnak. Hogy nekem adhatnak annyi pénzt, amennyit csak akarnak. Miért? Mert Krisna szolgálatában fogom lefoglalni. Ugye önmagában a pénz, önmagában az anyagi javak, az nem egy probléma. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele, a kérdés az, hogy mi a motiváció, ami a mögötte van. És ugye itt olvastuk a versben, hogy tanítványok. Ez egy szanyászinak vannak tanítványi, ez egy normális dolog. De hogy miért vannak tanítványi? Miért gyűjt tanítványokat? Azért gyűjt tanítványokat, hogy segítsék őt abban a missziójában és abban a szolgálatában, amit a lelki tanítómesterének ajánl, vagy pedig azért gyűjt tanítványokat, hogy kapjon elismerést, hírnevet, anyagi gazdagságot és ilyen dolgokat. Ugye egy szempontból külsődlegesen tűnhet ugyanannak, de hogyha megnézzük mélyebben azt az adott dolgot, akkor teljesen más az az eredmény, mint a két dologat. Ugyanígy akkor könyvek olvasása, ugye itt is volt, az előző vers is erről szól, hogy nem szabad túlságosan elmerülni mindenfajta irodalmakban, és ugye itt is az van, hogy nem szabad fölöslegesen sok könyvet elolvasnia. De miért? Szóval miért van ez, hogy ugye mondjuk megnézzük Srila Sivaram Swami Maharajot, akkor látjuk, hogy neki a lexikális tudása, ugye itt most konkrétan arról van szó, az végtelen, és ezt ő könyvekből gyűjtötte, aztán nyilván a szívén keresztül is, de hogyha valaki volt már a házában Krisna völgyben, akkor ott a hátsó szobában az emeleten, akkor egy olyan könyvtár van, amit azt hiszem még a bhakti is megirigyelhetne, sőt azt hiszem, hogy meg is irigyelt, mert ott is lajstromban vannak véve a könyvek, és akkor az is úgy része a bhakti könyvtárnak. Szóval, hogy önmagában a könyvek olvasása az nem egy rossz dolog. A kérdés az, hogy mivel a motiváció. A motiváció az, hogy írni Krisna kefteléseiről, és mélyebben megérteni az Úrnak a csodálatos természetét, és hihetetlen, felfoghatatlan tulajdonságait. Vagy pedig csak azért olvasunk, hogy utána, amikor párbeszédbe keveredünk valakivel, akkor nagyon okosnak látszódjunk. Emlékszem, amikor elkezdtem főiskolára járni, ez még 2002-ben volt, egy általános vállalkozási főiskola volt, ahol jártam. És akkor, hát ez ugye a diákok között egy ilyen standard volt, hogy jóstok HVG-t. Mert ez egy ilyen menő dolognak számított, hogy ilyen fiatal üzletemberek, és akkor így nagyon okosan megbeszéltük mindig a HVG-ben leírt cikkeknek a konklúzióját, és akkor úgy ilyen büszkeség tölti el az embert, hogy igen, akkor így képbe vagyok, okos vagyok, és a többi, de ez nem egy megfelelő motiváció. Szóval önmagában a könyvek olvasása az nem rossz, de hogy kérdés az, hogy miért csináljuk. Ugyanígy, ugye itt volt szó arról, hogy nem szabad abból élni, hogy előadásokat tart. Ugye egy szanyászi utazik a világon, és prédikál. Mindenkinek Krisnáról beszél, mindenkinek átadja Krisnának a tudományát. Ez az alapvető fő elv, amiről a múltkor is beszéltünk, ez Srila Prabhupada itt a magyarázatban is mondja. A szanyászi legfőbb feladata az, hogy a Krisna tudatot prédikálja. Ez a fő feladata egy szanyászinak. De kérdés az, hogy megint mi a motiváció, hogy elismerjék, mint jó előadót, ismét, hogy követőket gyűjtsön azon keresztül, hogy előadásokat tart, hogy pedig tényleg önzetlenül át akarja adni azt a tudást, amit mások egyéből is megkapott. Ugye Krisna akkor, ugye Dadami Buddhi Yoga, amit Krisna megnyilvánítja szívben, ugye bakták egyéből akkor megkapjuk a tudást, ott van Srila Prabhupada, akkor az ők egyéből megkaptuk ugye Srimad Bhagavatamot, Bhagavad Gita-t, ez nagyon különleges, nagyon csodálatos dolog. De hogy mi ennek az egésznek a célja, hogy miért tartunk előadásokat, vagy miért próbáljuk átadni ezt a tudást, azért, hogy kifejezzük a hálánkat, és próbáljuk viszonozni azt, amit nem lehet viszonozni, vagy pedig igazából csak reflektorfénybe szeretnénk tetszelegni, és szeretnénk bölcsnek látszódni. Ugye nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mi a motiváció. És akkor itt az utolsó dolog, amit mond a vers, hogy egy szanyászinak sosem szabad arra törekednie, hogy szükségtelenül gyarapítsa anyagi gazdagságát. És ez az az elv, amiről Prabhupád itt részletesen beszél a magyarázatban, és egyből összeköti azzal, hogy templomok és kolostoroknak az építése, az hogyan válhat egy szanyászi életében anyagi dologgá, hogyha azért csinálja ezeket a dolgokat, hogy csábítson tanítványokat és toborozzon tanítványokat, mert akkor az anyagi gazdagság műveletébe kerül. Interneten még régebben találtam egy hirdetést, nem tudom mennyire látszik, hogyha így felmutatom. Become a guru, legyél guru. Ez a Guru You, ez a Te vagy a guru című kurzus. És azt hirdeti, hogy most képzést kaphatsz egy olyan munkára, vagy olyan szakmára, ami a legbiztosabb megélhetést nyújtja, még gazdasági válság esetén is. És akkor mondja, hogy két rövid szemeszter alatt meg fogod tanulni, hogy hogyan néz ki és hogyan legyen hangzatosan bölcs a beszéded, hogyan lehet ilyen lelki aforizmákban ilyen elvontan beszélni, hogyan gyűjts tanítványokat, hogyan kér tőlük hihetetlen mértékű összegeket a tanításért, hogyan befolyásolj hozzád vonzódó diákokat, hogyan írd meg a könyvedet, hogyan nyiss egy websájtot, és hogyan készíts YouTube videókat, és persze még sok minden más. És itt van, hogy a fő tanár, az a Sri Laptop Ananda, úgy hívják az embert. Szóval, hogy nyilván ez egyfajta karikatúra, de valamilyen szinten akkor rámutat egy anartára, vagy rámutat arra, hogy embereknek igenis van anyagi motivációja azzal, hogy mondjuk guruvá akarnak válni, vagy szanyászivá akarnak válni. Nyilván az az ideális, hogyha nincs, és erre hívja föl a Bhagavatam a figyelmüket. Azért beszél ezekről a tulajdonságokról, hogy ennek fényében akkor mindig nagyon világosan lássuk azt, hogy mi hol tartunk, és tudjunk másokat is megfelelő módon viszonyulni. Ugye a lelki életben való fejlődésnek az egyik kulcsa a lelki tanítómester elfogadása. El kell fogadnunk egy olyan személyt az életünkben, aki kivezet bennünket az anyagi létnek a sűrűjéből. Enélkül nem fogunk, tehát ma önerőből nem megy. És ahhoz, hogy mi a megfelelő személyt tudjuk elfogadni nekünk, tudnunk kell, hogy ki egy megfelelő személy. Tudnunk kell, hogy egy megfelelő gurunak, akkor mik a képesítései, mik a szimptomái, mik a tulajdonságai. És a Bhagavatam akkor segítségünkre van ebben, hogy meghatározza, hogy hogyan viselkedik, hogyan cselekszik, és mik a motivációi egy olyan személynek, aki egy valódi lelki tanítómester, aki önzetlenül a lelki javunk érdekében akar bennünket szolgálatban lefoglalni, mond nekünk utasításokat, javít ki bennünket, és a többi, és a többi. Ugye Arjuna is kérdezi Krisnát a Bhagavad Gita-ban, hogyan beszél, hogyan ül, hogyan jár, ezek mind arra vonatkoznak, hogy igenis ez a mi kötelességünk, a mi felelősségünk, hogy megértsük, hogy ki egy guru, ki egy lelkileg fejlett személy, akit érdemes követni, és akiben érdemes bízni. Ugye ez a bizalom, erről beszéltünk múltkor is, hogy ez egy nagyon törékeny dolog, és a mai világban nagyon ritka, hogy ott van bennünk a bizalom. Ugyanakkor a Krisna tudat gyakorlásához, hogy a lelki életben való fejlődése, ez nekünk elengedhetetlen, hogy tudjunk bízni. De mikor tudunk bízni? Akkor, amikor valaki látjuk azt, hogy valóban a megfelelő motivációval, a megfelelő életet éli, a megfelelő példát mutatja, és a megfelelő tetteket hajtja végre. Ugye ezek nagyon fontos dolgok. És akkor van ez az elf, amiről itt Prabhupád akkor részletesebben beszél a magyarázaton, ami pedig az, hogy hogy el kell kerülni a fölösleges templomok és kolostorok építését. És akkor meghatározza a definíciót ad Prabhupád arról, hogy mi egy templom, vagy mi egy kolostor. Mondja, hogy templomokat és kolostorokat azért kell építenünk, hogy ott a lelki tudatot, a Krisna tudatot prédikáljuk, és nem azért, hogy ingyen szállást biztosítsunk azoknak, akik sem anyagi, sem lelki téren nem képesek semmire. Ezeken a helyeken szigorú korlátokat kell szabnunk, hogy ne válhassanak őrült emberek haszontalan klubjában. Szigorúan meg kell tiltani, hogy a templomokban és kolostorokban nem kívánatos, kerülendő őrült emberek gyűjjenek össze. Itt néztem az angolt is, az angol fordítást. Akkor itt Prabhupád azt mondja, hogy unnecessary, hogy ilyen felesleges, vagy nem kívánatos, rejected, az elutasított, vagy olyan személy, akinek kedvelendő a társasága, de akkor itt mondja, hogy lazy. És itt akkor ugye magyarban őrültként van fordítva, ami a lazy-nek egy változata, de a lazy ugye lustát is jelent, vagy azt is jelenti, hogy mi haszna, semmire kellő, szóval ezek a tulajdonságok. Valamint azt is néztem, hogy amikor van fordítva magyarban, hogy szállás, hogy ne váljon a templom, vagy a kolostor haszontalan emberek szállásában, akkor Prabhupád ezt az angolban úgy írja, hogy hotel. Hogy ne váljon hotellé. Mit jelent egy hotel? Mi az elve egy hotelnek? Mondjuk, hogyha így az ashrammal összehasonlítjuk, vagy így szembeállítjuk.
A hotel bejelvezni mennek az emberek az ashrammal szolgálatban.
Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó.
A hotelben a szobalány takarít, itt az ashrammal.
Igen. Mondd bele a mikrofon, hogy hallják én is. Mondd a mikrofon, hogy hallják, mondták ki, hogy itt látszik.
Igen, hogy az volt, hogy a hotelben a szobalány takarít, az ashrammal pedig nincsenek szobalányok, főleg a Brahmacari ashrammal. Reméljük, hogy nincsenek. Hű, de jó. Ez nagyon jó pont. Ez nagyon fontos pont. Köszönöm szépen.
Mert ebben kiszolgálnak minket. Az ashrama személyt próbálnak szolgálni.
Mi, hogy ott hotelben kiszolgálnak bennünket, az ashrama pedig próbálunk szolgálvá válni. Benjamin is semmelítenet is?
Hát egy hotelben úgy fizet az ember, és akkor ott lehet, és igazából ott egy bizonyos körülmények között azt csinál, amit akar az ashrama, meg ugye nem fizetünk, de itt viszont megvan, hogy miért jönünk.
Igen, ugye a hotelben van egy bizonyos függetlenség. Ember kifizeti a szobát, vannak nagy szabályok, mondjuk, hogy ne gyűjtsük föl a hotelt, vagy ne gyűjtsük föl a helységet, de úgy azok kívül úgy nagy dolgok nincsenek, de akkor lassan van pedig megvan, hogy miért vagyunk. Köszönöm. És elmondtam,
hogy is. Nincs mindez, hogy hát egy pénzért lehet ott lenni, tehát van egy díja, amit ki kell fizetni, de ezért bárki igénybe veheti a hotel szolgáltatásait.
Igen, köszönöm szépen. Zoli?
Hotelba akkor kerünk fel, amikor akarunk. Lassan majd fel kell kelni, mondanád.
Fel kell kelni, vagy fel akarunk kelni? Ez sem mindegy.
Mind a kettő.
Ha nem akarunk fel kelni, vagy nem tudunk fel kelni magunkkal, de legalább eldöntjük, hogy ez a vágyunk, és beköltözünk egy ashramba, ahol szólnak, amikor nem kellünk föl, már egy jó helyzet. De ugye itt Prabhupád beszél arról is, hogy mi szívesen látunk mindenkit a Krisna tudatos mozgalomban, és akkor mondja, hogy itt olyan bakták élhetnek a helyeken, akiknek komoly vágyuk, hogy lelki fejlődést érjenek el. Szóval ez egyfajta vízválasztó, hogy akkor hotelba jövünk, vagy ashramba jövünk, hogy mi a vágyunk, ugye megint a motiváció, ez a kérdés. Ugye a hotelban, akkor hát főleg jobb helyeken vannak ilyen kicsit ilyen lepukkant hotelek is, de hogyha valaki volt már ilyen 4-5 csillagos hotelban, vagy esetleg dolgozott valaki ilyen helyen, akkor ez egy ilyen szállóigé, vagy ez egy ilyen alapelv, hogy a vendég az Isten. Ez általában a vendéglátásban is így van, hogy mindig a vendégnek van igaz, ezt hallottátok már, hogy akkor ezt így éttermekben, szállodákban, akkor ezt így mindig mondják, hogy a vendég az Úr, a vendég Isten, És mindig a vendégnek van igaza. Szóval bármi van, akkor a vendégnek van igaza. Érdekes, hogy a védikus kultúrában ott is a vendéget akkor Istenként fogadják. Ugye van ez, hogy Atiti Széva. A titi azt jelenti, hogy várt, az Atiti az azt jelenti, hogy nem várt. És ő nem várt vendég, az Istennek a képviselő, és akkor, amikor valakinek a házába ellátogat egy vendég, akkor mindig Istenként tekintenek rá, és úgy próbálják szolgálni. De mondjuk egy hotelban, akkor amikor valaki belép oda, és tudja, hogy fizetett azért a szolgáltatását, akkor ő sokszor el is várja, hogy igen, akkor kiszolgálják megfelelően. Szóval egyfajta mentalitás van, egyfajta uralkodásra és élvezetre való vágy. És ezzel szemben ugye az ashram az egy olyan hely, ahol nem fizetünk a szolgáltatásért, hanem akkor csak valahogy próbáljuk értékelni azt a kegyet, hogy itt lehetünk, és próbáljuk a törekvésünkkel visszafizetni a visszafizethetetlent. Ugye Prabhupád mondja ezt több helyen, hogy azért alapítottuk az ISKCON-t, Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetért, azért vannak templomok, hogy lehetőséget biztosítson személyeknek, akik fejlődni szeretnének a lelki életben, hogy közösségben élhessenek. Miért? Mert közösségben lehet igazából gyakorolni a Krisna tudatot. Ezt a Bhagavatam 4. énekében Dhruva Maharaj története során egy magyarázatban van, hogy aki azt gondolja, hogy baktáktól távolan, közösségtől függetlenül tud lelki életet élni, akkor Prabhupád mondja, hogy az őrült. Szóval nem, ez lehetetlen. Kell nekünk szükségünk van közösségre. És a templomok, kolostorok azért vannak, hogy ezt a közösségi hátteret biztosítsák, ami a legjobban tudja segíteni a lelki életben való előrehaladást és fejlődést. De pusztán az itt létünk, az nem elég. Az, hogy itt vagyunk, az nem tudja nélkülözni azt, hogy nekünk legyen ez az erős vágyunk, amit itt Prabhupád mond. Életnek ezek a helyeken olyan személyek, akiknek komoly vágyuk a lelki fejlődést érjenek el. Szóval nekünk valahogy kell ez a komoly vágy, és nem feltétlenül van, amikor jövünk. És nem is mondom, hogy ez nem normális. Ugye Krisna mondja Bhagavad Gita-ban, hogy négyféle ember törekszik a tökéletességre, vagy négyféle ember tudakozódik. Gazdagságra vágyik, ugye van a kíváncsi, akkor van, aki szenved, azt mondják, hogy ebből a legtöbb, és aki az abszolút utánkutat. Amikor csak picit kapunk egy pici kegyet, egy pici hitet, vagy egy pici transzendentális intelligenciát, és megértjük, hogy a lelki élet, a Krisna tudat, az mennyire minőségibb létezést biztosít itt az anyagi világban, és milyen magasztos eredményt ad ahhoz képest, amit a materialista élet képes nyújtani, akkor lehet, hogy még úgy pont nincs egy teljes rálátásunk arra, hogy mi ez az egész, de akkor már van egy pici betekintésünk, egy pici ízünk, és már akkor látjuk, hogy hú, ez egy nagyon jó dolog. Szóval kezdetben akkor lehet, hogy csak annyit érzünk belőle, hogy igen, akkor azok a fajta szenvedéseink, amik materialistaként nyomasztottak bennünket, azok elmúlnak. Megértjük, hogy örök lelkek vagyunk, elmúlik a halálfélelem. És egy csomó olyan dolog, ami egy Isten tagadó személy életében komoly problémát és feszültséget okoznak, az a mi életünkben nincs. Valamennyire kielégül a kíváncsiságunk, megértjük, hogy kik vagyunk, megértjük, hogy ki Isten, megértjük, hogy mi a mi helyzetünk, mi az anyagi világ, ami körbevesz bennünket. Hogyha gyakoroljuk a Krisna tudatot, akkor arthára is szert lehetünk, ugye anyagi gazdagságra, anyagi javakra, aminek az eredménye mondjuk az, hogy mit tudunk jobban élvezni, magasabb szinten, jobb kötőerőben, akkor kapunk lehetőséget élvezni ezt a világot. Szóval lehet, hogy a kezdeti motivációnk az nem tiszta. És ez teljesen rendben van, ugye erről Krisna is beszél a Bhagavad Gita-ban. De a kérdés az, hogy ezeket a kezdeti nem teljesen tiszta motivációkat meddig hagyja Krisna, hogy fenntartsuk, vagy meddig nézi el. Ugye, hogyha nézzük a lelki életünket, és mondjuk magamról beszélek, akkor látom azt, hogy amikor nem fölfelé megyek, akkor megyek visszafelé. Szóval nincs olyan, hogy valaki úgy megáll egy szinten, hanem vagy megyünk előre, vagy csordogálunk visszafelé. Amikor tekerjük a biciklit az emelkedőn, akkor amíg tekerjük a pedált, addig megy előre. Még hogyha lassan is, de megy. De hogyha megállunk, akkor egy pillanatig átcsak a bicikli, de akkor elkezdünk visszafelé gurulni. És a lelki életünknek kell, hogy legyen egyfajta dinamikája, kell, hogy legyen egyfajta fejlődési ütem. És ezt Krisna elvárja, legalábbis én ezt tapasztalom, hogy sokszor van az, hogy Krisna mondja, hogy jó, nagyon örülök, de most már szeretném, hogyha egy picit többet csinálnám. Ugye amikor jövünk a Krisna tudatba, akkor bakták kedvesen foglalkoznak velünk, és amikor meghallják, hogy most már halat sem eszünk, akkor én nagyon boldogok, ez már nagyon jó dolog. Tudom, állandó Vrindában próbál ültünk a kávénon, ott beszélgetett velem, és akkor úgy nagyon büszke voltam, hogy én már nem eszek húst, csak halat. És akkor mondta, fú, az nagyon jó. Nagyon kegyes volt. De hogyha most esetleg mondanám, hogy hát csak halat eszek, az lehet, hogy nem lenne igazi. Ugyanígy, amikor jöttünk, akkor gondolom, hogy akkor elkezdünk japázni, és ez egy fantasztikus dolog. Szóval bakták, amikor látják valakin, hogy tényleg kezdik komolyan gyakorolni a Krisna tudatot, és akkor japázik egy kört reggel, egy kört este. És akkor már megy az asramba, hogy fú, van egy nagyon jó fiú, van egy nagyon jó személy, és akkor fú, már csapázik. Vegetáris csapázik. Igen, de hogyha ugyanez a személy, akkor mondjuk fél év múlva beköltözik egy asramba, akkor az már nem lesz elég. Akkor már kell, hogy 16 kört csapázzon, ugye kell, hogy akkor tartsa a szabályozó elveket, amit a programát kísérnem. Szóval akkor így mindig vannak ezek a szintek, amit Krisna egy idő után elvár. Miért? Mert ő szeretné látni, hogy közelebb kerülünk hozzá. Szóval ő vágyik a velünk való kapcsolatra. Lehet, hogy bennünk még nem is pont a vele való kapcsolat az elsődleges motiváció, inkább csak, hogy egy jó környezetben éljünk, kedves emberek vegyenek bennünket körbe, tényleg legyen egy félelem nélküli normális életünk. De Krisna vágyik arra a kapcsolatra, és hogy kifejezzük a szándékunkat, még hogyha nem is tiszta, akkor ő terelget bennünket, így finoman. És amíg látja a fejlődést, amíg látja a változást, addig Krisna türelmes, és akkor szépen megvárja, hogy megtegyük a lépéseket. De amikor egy picit belekényelmesedünk, ugye Prabhupád mondja ezt a lazy vagy lusta dolgot, akkor, és Krisna látja, hogy a fejlődés az megreked, vagy megáll, akkor ő próbál bennünket abból kimozdítani, szóval nem fogja hagyni, hogy megrekedjünk, mert neki az a célja, hogy mi hozzá közeledjünk, hogy mi fejlődjünk. És Prabhupád itt nagyon, nagyon tisztán akkor kifejezi azt, hogy a templom az olyan személyeknek van, akiknek komoly vágyuk. Vagy legalább komoly vágyuk vágyni arra, hogy az legyen a komoly vágyuk, hogy ők akarnak fejlődni a Krisna tudatban. Ugye már lehet, hogy kezdetben nincs ez a vágyuk, de hogyha legalább értjük azt, hogy Krisna ő létezik, és fogalmunk sincs, hogy az mit jelent, hogy ő egy személy, de meg akarom érteni, hogy ő egy személy, és akarom, hogy legyen vele kapcsolatom, akkor, hogyha magamban nézek, akkor mondjuk nekem erre nincs vágyam, de akkor legalább vágyhatok arra, hogy legyen erre vágyam, hogy legyen vele kapcsolatom, és hogy tudjam őt személyként kezelni, tudjam őt személyként látni az életemben. És amikor Krisna legalább azt látja, hogy vágyunk van arra, hogy legyen vágyunk arra, hogy, akkor ő ezt már értékeli. Szóval ez egy nagyon, nagyon fontos elv. Hogy meg kell ezt vizsgálni, és hogyha látjuk magunkban, hogy valamennyire mondjuk eltérünk ettől az elvtől, akkor ezen kell dolgozni, kell változtatni, kell segítséget kérni le tanítómestertől, ugye tanácsadóktól, baktáktól, akikkel látjuk azt, hogy az ő életük az megegyezik azokkal az elvekkel, amit a Srimad Bhagavatamban találhatunk, amik ugye szintén akkor ebben tudnak bennünket segíteni, hogy legyen egy viszonyítási alapunk. Még van 5 perc. Van-e valakinek esetleg kérdése? Ja, igen, még egy dolgot, bocsánat, akartam ezzel kapcsolatban, mint egyfajta zárszó mondani, hogy igen, akkor van ugye Krisna völgy, van Budapest, ezek csodálatos templomok és csodálatos intézmények, ezek hihetetlen lehetőségek a lelki életben való fejlődésre. És hogyha ezek a helyek arra vannak, amit itt Prabhupád mondta, hogy menedéket nyújtsanak a Krisna tudat komoly tanulmányozói számára, akkor ezek tökéletesek. De erről meg kell győződnünk, hogy ez mindig ezt a célt szolgálja a templom, hogy akkor menedéket nyújtsam a Krisna tudat komoly tanulmányozói számára. Hogyha ettől az elvtől eltérünk, ami nem feltétlenül egy szándékos dolog, hanem egyfajta normális esemény, ami az anyagi világban van. Tehát az anyagi világot a degradáció jellemzi. Ugye, hogyha egy rendszert magára hagyunk, akkor az pusztulni fog, vagy akkor az leépül. És ugyanígy, akkor nekünk nagyon tudatosnak kell lenni, és fel kell tartani ezeket az elveket. Maguktól ezek nem fognak úgy maradni, hanem ebben nekünk energiát kell befektetnünk. És mindig erről meg kell győződnünk, hogy ezek az intézmények, ezek a templomok valóban ezt a célt szolgálják el.
Nekem lenne két kérdésem. Nem tudom, hogy ezt ki tudod fejteni. Az egyik kérdés az lenne, hogy mondtad, hogy meg kell tanulnunk az lelki életünkben látni Krisnát, mint egy személy, hogy milyen fázisokon megy keresztül egy bhakta, hogyan látja Krisnát személyként az ő lelki életében. És a másik kérdés az lenne, hogy mondtad a saját példádat, hogy mennyire örült Ananda Vrindában Prabhu, hogy te már akkor csak halat eszel. És azt vettem észre, hogy azok a bakták, akik jönnek így a Krisna tudatba, vagy próbálnak csatlakozni, az ő sikerüknek nagyon tudunk örülni, és amikor már valaki beköltözik a templomba, akkor valahogy nem tudom, néha azt látom, hogy valami nagyon nagy dolognak tudunk csak örülni, hogyha valakivel, nem tudom, megnyer egy maratont, akkor azt megtapsoljuk, de esetleg nem nyerte meg, hát akkor lehet, hogy nem tapsoljuk meg, ugye?
Csak egyet dolog is.
Vagy egyet sem. Nincs rajta. Úgyhogy hogy fönn kell esetleg ezt tartani, hogy értékelni azt a mindenkinek azt a szolgálatát, előfeszítését, vagy azt a látni azt, hogy ő is tesz előfeszítést, és nem csak elvárni azt, hogy ó, hát már egy kis dolgot csinált, ugye most már nem evett, már csak halat eszik, nem kis dolog, nagy dolog az, és annak végtelen nagyon tudunk örülni, és szívből, és amikor meg valakivel meg az történik, hogy tett előfeszítést, előre is lépett, de mi azt gondoljuk, sokszor lehet ez, hogy hát ő neki már sokkal jobban kellene teljesíteni, és akkor annak nem tudunk örülni, hogy kell ezt figyelni. Hát mondjuk két nagy kérdés, hogy...
A Krisnával való személyes kapcsolatunknak a fejlődés az egy folyamat. És... Én ebben még sehol se tartok, szóval nehéz erről beszélni. Inkább arról tudnék beszélni, ami párhuzamban áll ezzel, hogy mondjuk a szentlélek éneklésével, hogy tud fejlődni a kapcsolat. Nyilván abban se értem még el egy magas szintet, sőt, még úgy értem, hogy most kezdem el ezt az egészet. Már pár éve próbálok csapázni, és akkor van egyfajta tapasztalatom arról, hogy mondjuk azon belül, akkor hogy tud fejlődni a kapcsolat. És ugyanígy mondjuk a Krisnával személyes kapcsolat az annak a mintájára akkor tud fejlődni. Én amikor először elkezdtem csapázni, akkor azért kezdtem el, mert mondták, hogy minden krisnás csapázik. És akkor úgy nem értettem, hogy ez most úgy jó lesz nekem, vagy gondoltam, hogy biztos jó, de fogalmam sem volt arról, hogy ez most hogy lesz jó. De akkor tudtam, hogy úgy bakta akarok lenni, és akkor ez úgy vele jár. Szóval amikor az ember úgy csatlakozik egy klubba, akkor a klubnak vannak feltételei, hogy akkor hogyan csatlakozunk. És akkor hát itt csapázni kell, akkor van ez a kis zsák, és akkor van ez a lánc, és akkor legalább egy párat. Ugye, hogyha nem is 16-ot, mert az lehetetlennek tűnik, de akkor legalább valami pár kört az ember úgy elmormolgat. És akkor úgy kezdődik, hogy igen, akkor úgy valahogy úgy elkezdi az ember egyfajta motivációval. De amikor elkezdtem csapázni, akkor tapasztaltam azt, hogy sok olyan esemény történt az életemben, amire már nem tudtam azt mondani, hogy véletlen. Mert régen előszeretettel használtam ezt a szót, hogy véletlen, pedig már akkor is úgy éreztem, hogy ezek igazából nem léteznek, hanem mindennek van oka. De akkor már annyira konkrétak voltak, és annyira kaptam látást ahhoz, hogy megértsem, hogy igen. Akkor itt van kapcsolat, szóval az, hogy én elkezdtem magyarázni, annak van köze ahhoz, hogy ezek a dolgok történnek velem. És akkor egy ponton az úgy tudatosul az emberbe, hogy hogy van okozati kapcsolat, szóval akkor látom, hogy van eredmény, és akkor nő a hit. És akkor láttam azt, hogy jó, hogyha akarom ezt a varázslatot így az életembe, akkor ezt jobban kell csinálnom, és akkor már nem csak azért akartam japázni, hogy akkor úgy része legyek a klubnak, hanem akkor tényleg már akartam valamit ettől az egésztől, de akkor még mindig a Krisnával való személyes kapcsolat az még semmi, tehát ez nulla. Most sincs sok, de hogy akkor még nulla. És akkor idővel az ember rájön arra, hogy Krisna igazából tényleg ott van a szívem, mint felső lélek, és tudja teljesíteni a vágyakat, akkor tudunk azért imádkozni. Lehet, hogy nem új autót kérünk, de akkor kérjük, hogy tisztuljon a szívünk, kérünk annyi dolgot, és ezek egy szempontból jó motivációk, mert akarunk fejlődni, akarunk tisztábbá válni. És amikor tapasztaljuk, hogy Krisna ezeket adja, vagy ezekben tud segíteni, és igazából mindent ad, akkor megértjük, hogy igazából ő személyként van ott. Szóval akkor tényleg van egy személy. És amikor elkezdünk azon gondolkozni, legalábbis én elkezdtem gondolkozni, hogy akkor személyként mit jelent az életemben, és elkezdtem úgy csapázni, hogy igen, akkor én most hívok valakit, vagy megszólítok valakit, akkor az úgy változik a kapcsolatnak a minősége. Ugyanúgy, ahogy két barát között, akkor vagy egy házaspár, vagy amikor valaki mondjuk elkezd társulni, akkor két személy között, akkor fejlődik a kapcsolat, hogy egyre jobban megismerik egymást, vagy egyre jobban szolgálják egymást, akkor mélyül az a dolog, akkor nekünk is így tud Krisnával mélyülni a kapcsolatunk. És akkor először csak mondják, hogy náma, hogy akkor a szent név, hogy akkor ez a hangvibráció, ami a különbözik Krisnától, akkor ez az, ami egyre mélyebben leesik számunkra, hogy igen, akkor az nem különbözik az Úrtól. Aztán náma rupa, utána jönnek a tulajdonos, hogy először akkor a szent név, aztán Krisnának a formája, aztán a tulajdonságai, utána a keftelése, utána jön a dáma lakhely, és akkor Bhagavad Priya mondja, hogy akkor először két dimenzió, három dimenzió, utána benne vagy, és akkor Jumanji, tehát a teljes, hogy akkor így benne vagy a keftelésben, és akkor így fejlődik a Krisnával a kapcsolat. És akkor ez egy folyamat, vagy egy fokozatos fejlődésnek az eredménye. És csak gyakorolni kell, ezt Prabhupád nagyon sok helyen mondja, hogyha valaki követi azokat az alapvető elveket, amit ő adott, akkor garantálja Prabhupád, hogy ez a személy, akkor viszont a Krisnához, hogy a Krisnával a kapcsolat el fogja élni a tökéletességünk a szintjét ebben az életben. De ehhez komolynak kell lenni. És ugye itt is erről van szó, hogy szigorúnak kell lenni a templomokban, hogy a bakták, akiknek komoly vágyuk, a lelki fejlődést érjenek el, menedéket nyújtson a Krisnától komoly tanulmányozói számára. Szóval kell egyfajta érettség, kell egyfajta komolyság ahhoz, hogy valaki elérje azt a dolgot. Ezért is mondja Prabhupád, hogy először tudatos, aztán Krisna tudatos, hogy tudom, hogy mit akarok az életben, és ahhoz mit kell tennem, és azt nagyon szilárdan, és akkor szigorúan követem az életemben. A másik kérdésedre csak nagyon röviden adnék választ, hogy igen, sokszor, amikor valaki beköltözik, akkor elfelejtjük értékelni, hogy ez egy mekkora dolog. És amikor pici változások vannak, akkor ezt nem tudjuk olyan látásmóddal látni, vagy olyan módon látni, hogy ezt tudjuk értékelni, és ez egy hiba. Szóval nekünk magunkat erre képezni kell, hogy rendelkezzünk a méhecskének a látásmódjával, és a legkisebb jót is vegyük észre másokban. Ugye Vasisika Prabhu mondja, hogy nem tudsz túl lelkesíteni valakit, aki az elve, hogy nem tudsz, nem lehet valakit túl lelkesíteni, nincs olyan, hogy akkor valaki túl sokat dicsőítettél, vagy túl sokat lelkesítettél, és akkor megroppant, és akkor elment, hogy nincs ilyen. Inkább a másik van, hogy nem értékelünk valakit eléggé. Ez egy hiba. És sokszor ez, én tapasztaltam, az abból is fakad, hogy félünk attól, hogy akkor ugye mondják ezt, hogy akkor aki dicsér bennünket, ez az ellenségünk, aki meg szív minket, akkor a legjobb barátunk. És akkor Bhaktisiddhanta Maharajnak a történet, amikor egy nagy kritikusa meghalt, és akkor megkérdezte a tanítványait, hogy mit ünnepelnek, és akkor meghallotta, hogy ki halt meg, és akkor könnycsepp jött a szemébe, hogy akkor ezek a dolgok. De igazából a dicséretre nekünk szükség van. De nem azért van szükségünk dicséretre, hogy a hamis egónkat tudjuk pumpálni, mert az nem jó. Dicséretre azért van szükség, hogy tudjuk azt, hogy valamilyen értéket hozzá tudunk adni Prabhupádnak a missziójához, Prabhupádnak a mozgalmához, mert ez az életünknek a célja. És hogyha nem látjuk azt rendszeresen, hogy mi tudunk értéket hozzáadni, akkor nem lesz motivációnk, hanem nem fogjuk látni, hogy nekünk van itt keresnivalónk, vagy hogy van értelme fölkelni reggel. De ha látjuk azt, hogy igen, akkor értékelve van az, hogy szépen öltöztetjük a multikat, szépen főztünk, szépen osztottunk könyvet, szépen takarítottuk az Úrnak a templomát, akkor értjük azt, hogy igen, most én ezzel valamit hozzá tudtam adni. És igazából nagyon hálás vagyok a baktáknak a lehetőségért, hogy én kapom ezt a szolgálatot, és hálás vagyok azért a látásmódért, és azért a képességért, hogy én tudom végezni ezt a szolgálatot olyan módon, ami értéket képvisel. És nekünk ezt gyakorolnunk kell egymás között. Pár éve voltunk ilyen szangán, egy brahmacsári szangán. Kétszer is voltunk. Tavaly nem voltunk, tavaly előtt voltunk még, ugye? Vagy tavaly előtt valamikor voltunk. És ott nagyon szép dolgot csináltunk, hogy így leültünk, és akkor csak dicsőítettük egymást. És akkor ott ültünk, és akkor mindig elővettünk valakit, Gadály, és akkor mindenki hozzászólhatott, és akkor mindenki kedves és dicsőítő szavakat mondott, és olyan dolgok jönnek elő, hogy így tényleg hihetetlen, amit a hétköznapi élet során nem veszünk észre, csak elsütünk fölötte, akkor van lehetőség kifejezni, és azt hiszem, hogy erre kell forró. Szóval Vajsisika Prabhuék rendszeresen csinálják ezt, azt hiszem negyed évente, hogy leülnek, és akkor dicsőítik egymást, mert ez teremt egy megfelelő hangulatot, és nagyon-nagyon inspiráló. Szóval nem a hamis egó növelésére van, hanem azért, hogy értsük azt, hogy amit hozzáteszünk Prabhupád mozgalmához, abból a jelentéktelen erőfeszítésben, ami nekünk van, az értéket képvisel, és fontos, hogy itt vagyunk. És fontos a világ szempontjából, amit szeretnénk együtt közösen megmenteni. Mert ez a mi dolgunk, szóval nekünk, mi vagyunk itt, valamiért mi kaptuk meg most ezt a felelősséget, ezt a felelősséget. És nekünk látnunk kell azt, hogy ehhez hogy tudunk hozzájárulni, szóval ezt kell értenünk. Bocsánat, ennyit már is nagyon tudom mondtam. Köszönöm szépen. Kijavítás van esetleg. Önt rácsimat rágódni. Köszönöm, Pálek. Köszönöm, Pálek. Köszönöm, Pálek. Köszönöm, Pálek. Köszönöm, Pálek. Köszönöm, Pálek.